Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából Dér Gabriella színművésznő olvas fel.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos Szent Háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Isten végtelen jósága az ember megváltásában. Istenem, ki egyetlen szavaddal sok ezer világot tudnál megváltani. Igazságodnak Jézus egyetlen sóhaja elég tételt tudott volna adni. De te, Jézusom, tisztán irántunk való szeretetből magad vállaltad a szörnyű szenvedést. Egyetlen sóhajot kiengesztelte volna atyád igazságosságát, minden szenvedésed, megsemmisülésed, egyedül felfoghatatlan szereteted és irgalmad műve. És mikor elhagytad ezt a földet, ó Uram, velünk akartál maradni, s itt hagytad saját magadat az oltári szentségben, szélesre tárva irgalmasságodat. Nincs oly nyomor, ami kimeríthetne téged. Mindnyájunkat meghívtál szeretetednek ehhez a forrásához. Itt van irgalmat temploma, tehetetlenségünk gyógyszere. Hozzád, mint élő forráshoz, siet minden lélek. Némelyek, mint a szeretetedre szomjas szarvasok, mások pedig, hogy bűneik sebét megtisztítsák, s vannak, akiket kimerített az élet, azok új erőt merítenek belőled. Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmad kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amid volt, szíved vérét és vizét. Ez irgalmad minden hatósága, ebből árad ránk minden kegyelem. Dicsőítsen és magasztaljon, Istenem, irgalmad műve, minden hűséges szív áldjon téged. Akiken szerető tekintetet pihen, akikben él örök életed. Ó, irgalmas Jézusom, fájdalmas volt a földön szent életed, szörnyű kínok között fejezed be művedet, felfeszítve a kereszten, és mindezt irántunk való szeretetből tetted. Szeretetedből megengedted, hogy megnyissák szent oldalad. Szívedből két forrásként vér és víz fakadt. Ez lett irgalmat forrása, itt lelnek a lelkek enyhülésre, vigaszra. Az oltári szentségben itt hagytad számunkra irgalmadat, szereteted rendelte ezt, hogy az élet szenvedéseiben, fájdalmaiban, jóságodban soha ne kételkedjem. Ha lelkünkre az egész világ nyomorúsága nehezedne, egy pillanatra sem szabad kételkednünk, csak bízzunk, hisz végtelen az ő irgalmának ereje, a bűnbánó lélekre szeretettel néz Istenünk. Ó Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, bízzál lelkem, ha megjelölt is a bűn skarlátja, mert ha Istenhez közeledsz, oltalmat nyersz nála. Mert ő a végtelen szeretet élő lángja, ha őszintén hozzáfordulunk, benne eltűnnek bűneink, s lelkünk nyomorúsága. Ő kiegyenlíti minden tartozásunk, ha ráhagyatkozunk. Isten végtelen jósága felékesítette szépséggel az egész világot, hogy az ember jól érezze magát a földön. Ó Isten, mély gazdagon árasztottad a világra irgalmasságodat, s mindezt az emberért. Ó, hogy szeretheted az emberiséget, hogy oly tevékeny szeretettel gondoskodsz róla. Ó Uram, Teremtőm! Mindenütt kezeid nyomát látom, s irgalmat pecsétjét mindenen, ami körülvesz engem. Legirgalmasabb Teremtőm, dicsőítem nevedet minden teremtmény, élők és élettelenek nevében. Felszólítom az egész világot, dicsérje irgalmadat. Ó, milyen nagy a te jóságod, Uram! Urunk és Teremtőnk, áldott légy! Egész világ, magasztald Uradat mély alázattal! Adj hálát Teremtődnek mindenért, és hirdesd, hogy felfoghatatlan isteni irgalma. Jöjj zöldellő föld, jöjj végtelen tenger! Hálát kedves énekként csendüljön, és hirdesse, Isten irgalma mély mérhetetlen. Jöjj tündöklő napfény, jöjjetek viruló harmatos virágok, tiszta hangotok egyetlen himnuszként zengje, mély hatalmas az isteni irgalom. Jöjjetek hegyek és völgyek, zúgó erdők, rengeteg. Jöjjetek viruló harmatos virágok, illatotok, szépségetek dícsérje és áldja az isteni irgalmasságot. Földünknek minden gyönyörűsége, melyel nem tud betelni az ember. Jöjjetek, az Urat együtt dicsérjétek, mérhetetlen irgalmát hirdetve. Jöjj egész földnek szépsége, és dicsért Teremtődet mély alázattal, mert minden szépség az ő irgalmának műve, és hirdeti is zengő hangon mély hatalmas Isten irgalma. De mind e szépség felett, kedvesebb dicséret Isten számára az ártatlan, bizalommal telt lélek, aki szorosan egyesül vele a kegyelem által. A legszentebb oltári szentségben elrejtett Jézus, egyetlen szerelmem, egyedüli irgalmam. Neked ajánlom testem, lelkem, minden szükségét. Te tudsz segíteni rajtam, mert te magad vagy az irgalom. Benned van minden reményem.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kovászka nővérnaplójából, felolvasta Dér Gabriella színművésznő, a műsort Csomosmári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Parócai Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Remete Szent Antal hitvalló apát. Egyiptomban született, 251-ben, ugyancsak Egyiptomban halt meg, 105 évet élt. Remete Szent Antalt a legrégibb időktől kezdve a nagy jelzővel illette az egyház, pedig nem vitt végbe semmi nagy és bámulatos dolgot. Egyszerű, közép-egyiptomi földműves volt, aki egy Kóme nevű kis falucskában született. 18 éves korában teljes árvaságra jutott. A jóisten elszólította buzgó és vallásos szüleit. Iskolába nem szeretett járni, és a világi tudományok sem érdekelték, annál inkább a szentírás tanítása. Szent Atanáz érsek, aki 365 táján megírta életrajzát, elbeszéli, hogy Antal egy alkalommal, amikor szent misén volt, a prédikációra figyelve hirtelen fölismerte, hogy az, amit hall, neki szól. Jézus szavait hallotta az evangéliumból, add el mindenedet, amit van, és árát, oszd szét a szegényeknek, azután jöjj és kövess engem. Antal így is tett, gondoskodott a húgáról, hogy ne szenvedjen hiányt anyagiakban, vagyonának többi részét pedig a szegényeknek adta. Ezután elvonult a világtól, hogy megkezdje szép és sajátos remete életét. 35 éves korában befalasztatta magát egy romvárosba, és ott elmélkedésben és imádságban töltött el 20 esztendőt. Egyik barátja hordta neki a nélkülözhetetlen és szürkös élelmet. Rajta kívül senkivel sem tartott kapcsolatot, de minél inkább elszakadt ettől a látható világtól, annál inkább érték a belső lelki támadások. Erős lélekkel sikerült legyőznie a sátán kísértéseit. A szentírás volt a mindennapi kenyere. Amikor 20 év után ismét az emberek közé lépett, úgy jelent meg előttük, mint igazi bölcs férfiú, aki ismeri a mélységes titkokat és telve van Istennel. Mindenfelé emlegetni kezdték a nevét. Fölkérték a remete családok összefogására és vezetésére. Antal volt az, aki elsőként tömörítette a pusztában szétszórt remetéket, ezzel a szerzetesi élet megalapítója lett. Így lett a világ elől menekülő remetéből a szerzetesség atya. A IV. Század elején Maximianus császár keresztény üldözésekor Alexandriába ment, hogy a vértanúk közelében tevékenykedjen. Buzgó szívvel erősítette a börtönben sínylődő hitvallókat, hogy tartsanak ki Jézus mellett. Az üldözések után Téba városába vonult vissza. Püspök barátja Atanáz kérésére még egyszer a fővárosba ment, hogy nyilvánosan is föllépjen a Jézus istenségét tagadó ariánusok ellen. Oly nagy volt Antal vonzó ereje, hogy a társadalom minden rétege kereste őt lelki segítségért, a magasrangú klérus és a császári udvar tagjai egyaránt. Konstantin császár és annak gyermekei is leveleztek vele. 90 éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy találkozzon kora másik híres remetéjével, Szent Pállal. Találkozásukat Szent Jeromos örökítette meg az utókor számára. Életének utolsó 15 évében két tanítványa volt mellette. Amikor közeledett utolsó órája, üdvös intelmekkel búcsúzott tőlük, s megkérte, hogy sírhelyét senkinek se árulják el. Nem akarta, hogy testét bebalzsamozzák, és különösebb tisztelettel illessék. Így aztán sírja 200 évig, egészen 561-ig ismeretlen maradt. A koptok és szírek remetéi Szent Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike a 14 segítő szentnek. Mivel életében imádságával és szent példájával sokakat magához vonzott, a kortársai lélekhordozó, istenembere, Egyiptom orvosa névvel illették. A szent misében Istenhez így imádkozunk. Istenünk, ki remete Szent Antalnak megadtad, hogy a pusztában szolgáljon neked, kérünk, segíts minket közben járására, hogy önmagunkat megtagadva, téged mindig és mindenek fölött szeressünk, Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Európa keresztény demokrata megújítása Közép-Európából fog elindulni. Erről beszélt Latorcai Csaba a vasárnap.hu portálon megjelent interjúban. A keresztény demokrata néppárt ügyvezető alelnöke, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, itt még nem akarják az értékeinket múzeumba zárni, vagy rosszabb esetben a történelem szemétdombjára hajítani. Itt még ezek az értékek élőek, jelentenek valamit, innen el tud indulni egy keresztény demokrata megújítás, aminek már látszanak az első jelei. Elmondta, az is mutatja, hogy az emberek többsége egyetért a párt politikájával, hogy az elmúlt egy évben a KDNP tagjainak száma több mint 1000 fővel gyarapodott, 100 új szervezet alakult. Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengeni övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Az ukrán gazdasági rendszer egyelőre nem illeszkedik az európaiba, vélekedett a kormányfő, hozzátéve, hogy ott most nincs működő gazdaság, csak romok. Arról is beszélt, a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani munkájából a családját, ezeket a célokat pedig sikerült teljesíteni. 2025 a középosztály megerősödésének az éve lesz, jelentette ki. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta a kormányfő. Arról beszélt, véget ér egy fájdalmas kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. Közölte, Magyarország egy 1000 éves állam és sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Egyszer sem voltam hajlandó találkozni David Pressman amerikai nagykövettel, nem kívántam asszisztálni ahhoz, hogy Magyarországot belepréseljék abba a demokrata kánonba, amit világszerte látunk, fogalmazott. Ennek csak egy kicsi része, hogy Rogán Antal a szankciós listára került, mindez jól mutatja, hogy jól végzi a munkáját, vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve bízik benne, hogy jelentősen javulni fognak a kétoldalú kapcsolatok, és ebből az ország profitálni fog. 2025 legfontosabb célja, hogy szorítsuk ki Európából is a Soros Birodalmat, szögezte le. Óriási lehetőségek új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet szinte példanélküli rombolása után, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, David Pressman mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, a gender őrületbe, a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába. Azt is mondta, örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet. A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés mindkét fél számára, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyezze a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban, számolt be a tárcavezető. Szijjártó Péter a kirgiz vízügyért, mezőgazdaságért és feldolgozóiparért felelős miniszterrel tárgyalt. A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz, hangoztatta a honvédelmi miniszter az alapkőletételen. Szalai Bobrovnicki Kristóf kifejtette, kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el. Tavaly több mint 17,5 millió utast kezelt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, amely minden idők legjobb teljesítménye, közölte Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, óriási lendületben van az újra magyar tulajdonban lévő repülőtér, és a tavalyi eredmény is bizonyítja, hogy nagyszerű üzlet volt a visszavásárlás, ez csak a kezdet, fogalmazott. Megszületett a BKV-nál a bérmegállapodás, a plenáris ülésen a munkáltatói és munkavállalói oldal képviselői megállapodtak a 2025-ös béremelés mértékéről, közölt a BKV ZRT az MT-vel. A megállapodás főbb irányvonalait a főváros és 15 szakszervezet között létrejött, a fővárosi közgyűlés által elfogadott 5 évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai megállapodás határozza meg, és 8+1%-os mértékű emelést tartalmaz. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, párás, helyenként ködös a levegő, a folytatásban is ónos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet szombaton hajnalban, majd aztán napközben is 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusa alapján a lelkiismeretről beszélget Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 6-ai adásunk ismétlése.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeterum amen. Miskolcról, a Szent István Rádió stúdiójából jelentkezik a Hitvalló szerdai adása. A Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében 3 diák a mai beszélgető társam: Szűcs Sarolta, Szokoly Bettina és Szűcs Laura. A mai adásunk a katekizmus alapján lelkiismeret témakörével foglalkozik. Ezzel kapcsolatos kérdésekkel találkozunk a most következő részben. Ebből az első rögtön a lelkiismeretet szeretné meghatározni számunkra, mivel is állunk szemben. Nézzük, hogy egyházunk mit tanít arról, mi a lelkiismeret.
A lelkiismeret belső hang az emberben, amely arra készteti, hogy a jót feltétel nélkül megtegye, a rosszal pedig feltétlenül szakítson. Ugyanakkor a lelkiismeret képesség, amelynek segítségével a jót meg tudjuk különböztetni a rossztól. A lelkiismeretben Isten szól az emberhez. A lelkiismeretet olyan belső hangnak lehet tekinteni, amelyben maga Isten mutatkozik meg az emberben. Isten a lelkiismeretben teszi magát észrevehetővé. Amikor azt mondjuk, ezt nem tudom összeegyeztetni a lelkiismeretemmel, ez a keresztény ember számára azt jelenti: teremtőm szeme láttára nem tehetem meg. Sok embert kínoztak meg, végeztek ki, mert hűségesek voltak a lelkiismerethez.
Talán a legrövidebben a válasz alapján is úgy mondhatnánk, és így is szoktuk tanítani, hogy a lelkiismeret Isten szava, Isten hangja bennünk. Igen, ám, de azért ez mégsem olyan hang, mint a többi hang, amikor megszólítanak bennünket ismerőseink, rokonaink, barátaink. Nem ilyen egyértelmű. De azért remélhetőleg ti is már életetekben többször megtapasztaltátok a lelkiismeret hangját. Ha volt ilyen élményetek, akkor megosztanátok ebből valamit. Szólt-e már hozzátok Isten a lelkiismereteteken keresztül? Milyen helyzetben, témakörben is hogy éltétek ezt meg?
Többször is volt már ilyen alkalom, hogy úgy éreztem, hogy itt most nagy döntés előtt állok, és a lelkiismeretem vezetett rá a helyes útra. Például most nemrég volt egy olyan alkalom, hogy valaki elmondott nekem valamit. Tulajdonképpen ez egy meglepetés egy másik embernek, és hát a másik ember ugye próbálta belőlem kiszedni, és mindent bevetett, hogy csak most az egyszer, de mondjam el most az egyszer. Nem mondtam el neki, és végül is elmondtam otthon ugye szülőnek, és vele is megígértettem, hogy de ne mondja el senkinek, és akkor így végül is nem tudta meg a másik ember.
Az én ügyem az tulajdonképpen még folyamatban van, mert adtam egy személynek egy kisebb fajta ajándékot, és tulajdonképpen nem is én adtam neki oda, viszont ez a személy most kétségek közt van, hogy kitől kapta azt a bizonyos ajándékot. És hát a lelkiismeretem azt mondja, hogy mondjam meg neki, viszont hát egy másik hang pedig azt, hogy ne. És én még hát vívódok, de valószínűleg a lelkiismeretemre fogok hallgatni, és elmondom neki az igazat, bár ez nehéz lesz, de elmondom.
Azok alapján, amit mondtatok, biztosra vehetjük, hogy van lelkiismeret, hiszen szól hozzátok folyamatosan. Talán nem mindig olyan egyszerű, mint egy ilyen történet, hogy ezt mondja lelkiismeret, ezt cselekedjem. Van olyan eset, amikor ez azért komoly próbatétel elé állítja az embert, amikor vívódásokat kelt az emberben a lelkiismerete és a külső valóság, vagy a saját akaratával való találkozás.
Igen, én azt hiszem, most pont ezt élem meg ugyan ezzel az ajándékkal kapcsolatban. Ez tényleg egy komoly vívódás számomra is, mert hát igazából általában határozottan szoktam tudni, hogy mikor mit csinálok, vagy mikor mi a helyes, meg mindent megteszek általában, de ez egy olyan ügy most, ahol belső harcok folynak.
Nem tudom, ez így mennyire vág ide, de ugye emberek vagyunk, mindannyian követünk el hibákat, és nekem volt egyszer egy olyan, hogy rosszul döntöttem valamiben. Aztán rájöttem, hogy vagyis éreztem, hogy nem jó, amit teszek, és végül is utána nem tudom, bántott a dolog, hogy mégis megtettem is. Nálam ez úgy alakult, hogy felvállaltam azt, amit elkövettem, és nem tudom, utána könnyebb lett, vagy jobb lett.
Hogy ne vágni ide, az egyik leggyakoribb megnyilvánulása a lelkiismeretnek, ugye amikor lelkiismeret furdalás formájában nyilvánul meg, utólag szembesít minket azzal, hogy amit tettünk, az nem jó. És pont ez a célja az egész lelkiismeret furdalásnak, hogy keltsen egy egészséges bűntudatot, ha valóban bűn volt az, amit elkövettünk, és arra megoldást meg is találjuk, hogy bocsánatot kérünk Istentől, illetve az emberektől. Nézzük meg a következő kérdést, ami tovább visz bennünket a lelkiismeret témájában. Szabad-e valakit kényszeríteni arra, ami lelkiismerete ellenére van? Nagyon izgalmas kérdés.
Senkit sem szabad kényszeríteni arra, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék, amíg cselekedete a közjó határain belül van. Aki más ember lelkiismeretét figyelmen kívül hagyva semmibe véve kényszeríti őt valamire, megsérti az másik ember méltóságát. Alig van valami, ami az embert inkább emberré tenni, mint az az adomány, hogy a jót és a rosszat meg tudja különböztetni egymástól, és választani tud közülük. Ez akkor is igaz, ha döntése jól megvilágítva nem helyes. Ha a lelkiismeretet nem alakították rosszul, a belső hang rendszerint azzal fog megegyezni, ami Isten előtt értelmes, igazságos és jó.
Mi erről a ti véleményetek, tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy kényszerítenek valakit a lelkiismerete ellenére való cselekvésre? Éltetek-e már át hasonlót? Vagy mi az, ami a válaszból számotokra olyan sokat mondó volt?
Engem a válasz utolsó mondata igencsak megfogott, hogy a belső hang, vagyis a lelkiismeret rendszerint Isten akaratával egyezik meg. Szerintem lelkiismeret még a nem igazán vallásos embereknél, fiataloknál is létező dolog, mert a belső hang az olyan dolog, amit nem lehet elnyomni, akármennyire is próbálkozik az ember azzal, hogy nem, most tényleg nem akarom átgondolni, hogy mit csinálok, most tényleg csak meg akarom tenni, viszont mindig ott van ez a belső hang, aki mondja, hogy ez veszélyes lehet, ebből nem biztos, hogy jól jössz ki, gondold át azért, és hogyha erre a hangra nem hallgatunk, akkor tulajdonképpen Isten szavát is valamilyen szinten figyelmen kívül hagyjuk, viszont hogyha rosszul sül el a dolog, akkor tudjunk nagyon hibáztatni például Istent is, vagy magunkat is, hogy lehettem ennyire bolond, hogy nem gondolkoztam előre, meg hogy maga Isten is, hogy ezt hogy hagyhatta. Viszont ő nem akarta hagyni. Mi alakítottuk úgy a dolgot, hogy megtörténjen. És nem is lett volna muszáj biztosan megtörténnie, csak nem akartunk gondolkozni, és nem akartuk reálisan látni a helyzetet, és a belső hangunkat szándékosan figyelmen kívül akartuk hagyni.
Annak idején nekem egy ilyen nagy felfedezés volt, úgy diák koromban, meg utána egyetemista koromban is, hogy sokszor azt gondoltam, hogy az emberek azok öntudatlanul mennek bele hülyeségekbe, butaságokba, és biztos, hogy van is ilyen szint, tehát amikor valaki mondjuk olyan befolyás alatt van alkohol, kábítószer, hogy már nem felelősetett ért, de azt vettem észre, hogy az emberek csak alibinek használják ezeket a dolgokat legtöbbször. Tehát mondjuk elmennek egy társaságba, és már felmentve érzik magukat az alól, hogy a lelkiismeretük szerint cselekedjenek, mert úgy körbenéztem, és azt mondtam, hogy semmilyen nem történt, ami miatt az illető ne tudná most is, hogy rosszat tesz, amit tesz. Valójában meg akarta tenni, csak nagyobb bátorság van hozzá akkor, hogyha elmegy az ember egy mulatóhelyre, társaság is spannolja őt ebbe az irányba. Tehát úgy rájöttem arra, hogy igenis az ember nagyon jól tudja akkor is, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem mondhatja azt másnak magának, hogy én csak azért mentem bele, mert az esetek többségében az ember teljesen tisztában vele azzal, hogy ez most rossz, amit teszek, csak felmenti saját magát a dolgok alól.
Szerintem van az a szó, hogy lelkiismeret furdalás. Hát szerintem, hogyha egy ember tesz valami rosszat, ugye azt még lelkiismeret nélkül is, ugye úgymond józan parasztészel is meg tudjuk ítelni, hogy mi számít rossznak és mi jónak. Hogyha az ember tesz valami rosszat, akkor nem feltétlenül a belső hangja szól először, hanem látja a körülményeket, látja, amit maga körül tett, a káoszt, a felfordulást, és a belső hangja csak utána szólal meg esetleg, hogy nem az én megmondtam stílussal, hanem hogy ezt hogy tehetted meg. És hogyha az ember tényleg befolyás alatt van, akkor nem tudja mérlegelni minden esetben a tetteit, és tényleg csak ezt akarja elnyomni, hogy belső hangja meg tudjon szólalni, mert hogyha józan észnél van, akkor úgy beszélget magával, vagy magában. Viszont hogyha esetleg részeg, akkor nem. Akkor elnyomódnak benne bizonyos dolgok, és a korlátai is feloldódhatnak, és hát megváltozik az ítélőképessége az embernek.
Azért viszont persze mindenképpen felelősek vagyunk, hogy ilyen állapotba kerülhetünk, még hogyha ad is enyhítő körülményt, vagy felmentő okot valaminek a befolyása, az, hogy az alá kerültem, azon mégiscsak elindultam tudatosan, tisztán, tehát valahol a felelősségünk azért csak megmarad a dolgokba. Nézzük meg a következő kérdést, ami így hangzik. Lehet-e a lelkiismeretet alakítani? Hogyan szól a katekizmus válasza erre?
Igen, sőt, ezt meg is kell tenni. A minden értelmes emberrel vele született lelkiismeretet lehet rossz felé irányítani, és el is lehet némítani. A lelkiismeretet a helyes cselekvésnek egyre finomabb műszerévé kell alakítani. A lelkiismeret első iskolája az önkritika. Mi, emberek, ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy saját javunkra ítéljünk. A lelkiismeret második iskolája tájékozódni mások jó cselekedeteiről. A lelkiismeret helyes kialakítása megadja az embernek a szabadságot, hogy a helyesen fölismert jót tegye. Az egyház a Szentlélek segítségével hosszú történelmének tapasztalatai alapján sok is ismeretet gyűjtött össze a helyes cselekvésről. Megbízatásai közé tartozik, hogy az embereket tanítsa és útmutatást adjon nekik.
Egy nagyon fontos meghatározást hallottunk arról, hogy a lelkiismeret nem egy adott befejezett dolog, ami velünk születik, hanem alakul. Sőt, alakítani kell. És lehet jó vagy rossz irányba alakítani. Nagyon tetszett nekem a válaszban ez a három szint, amilyen belül alakíthatunk. Az első, hogy az önkritika, hogy a magam tettére visszagondolok, megítélem, hogy ez jó vagy rossz. Aztán a másoknak a véleménye, arra, hogy én cselekszek, hogy jó irány vagy rossz irányba halad az életem, és az egyháznak a tanítása. Azt gondolom, hogy ha élnénk ezzel a három oldallal, akkor egy csomó rossz dolgot meg tudnánk előzni az életünkbe, és helyes irányba alakulna a lelkiismeretünk. Akár ezekből, akár másból titeket mi fogott meg ebben a tekintetben a lelkiismeret alakulásával kapcsolatban?
Mindannyiunk nevében mondom azt, hogy alakult a lelkiismeretünk, és nekem személy szerintem a társaság változtatott. Az, hogy egyik iskolából átkerültem a másikba, és más emberekkel lettem körülvéve, akiknek más a az élet szemléletük, meg a felfogásuk is. Azt gondolom, hogy ez is változtathatott.
Én ebben egyetértek Sacival, mivel nekem ez az első évem itt a Fráterben. Úgy érzem, hogy nagyon nagy változáson mentem keresztül, igazából a mindennapjaimat szemlélve, hogy tavaly én állami iskolába jártam, ugye, és hát ott azért hát nem mindig a legkedvesebben szóltunk esetleg egymáshoz, meg nem volt mindig minden szép és tiszta, hanem voltak olyan dolgok, amik felett akkor szemet hunytam. Például, hogyha mondott nekem valaki valamilyen rosszat a másikról, akkor meghallgattam, de most már én úgy érzem, hogyha az emberek rosszat szeretnének a másikról mondani, akkor elmondhatják, viszont nem kell vele rögtön egyetérteni, hanem esetleg visszatükrözni, hogy annak a személynek vannak jó tulajdonságai is. És ezt most kezdem magamban észrevenni, hogy kicsit hajlok afelé, az oldal felé, hogy egyre jobban fel tudom a másikban fedezni a jót.
Én is ugye most, ez az első évem a fráterba, és nagyon sokfajta embert ismertem meg ez alatt az egy év alatt. Voltak olyanok, akik szimpatikusabbak voltak, voltak, akik kevésbé. És például az is alakította a lelkiismeretemet, hogy láttam, hogy azok az emberek, akik például kevésbé voltak szimpatikusak, mert olyan dolgokat tettek, amikkel én nem tudok azonosulni, úgy elhatároztam magamban, hogy hát én ilyen nem szeretnék lenni, és hogy tudom ezt kiküszöbölni. És ez is alakította a lelkiismeretemet, hogy néha még én éreztem magam rosszul, amiért más mondott valamit másra.
Amit elmondhatok, azokból a lelkiismeret alakulásának leginkább ez a közösségi oldala domborodott ki, hogy a mások visszajelzései hogyan alakítják a saját lelkiismeretet. Azért biztos vagyok benne, hogy a másik kettő is előfordul az életetekbe, ha most nem is ezt emeltétek ki, az önkritika, illetve az egyháznak a tanítása. Talán ezek már régebb óta megvannak, és ezért emeltétek ki újdonságként a közösségnek a hatását. És hát azt gondolom, hogy ha az ember imádkozó ember tud maradni, akkor tudja a helyét ebben a világban, és egészséges lesz a lelkiismerete, ha minden nap veszi a fáradtságot, hogy a napját Isten elé vigye, átgondolja egy kicsit, milyen is volt az a nap, ugye ez a lelkiismeret vizsgálat, amit mi hívunk így naponta, és ez sokat segít abban, hogy a lelkiismeretem fejlődjön, alakuljon, és egészséges irányba haladjon. Köszönöm a mai beszélgetést a lelkiismerettel kapcsolatban, és kívánjuk, hogy mindannyiunk lelkiismerete valóban alakuljon, fejlődjön, és jó irányba haladjon tovább.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Lúci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2015. május 6-ai adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.